Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai témánk Szent István király. Az ő életéről szeretnék szólni a következő percekben. Első István, Szent István, első államalapító királyunk, a magyar nemzet mennyei pátronusa, istápja. Géza fejedelem és Sarolta fia. Mai ismereteink szerint nem fölserdülve, hanem kisgyermekként keresztelte meg az apja udvarában térítő római katolikus püspökök egyike, kinek személyéről bizonyosat nem tudunk. A hagyomány szerint Szent Adalbert. A kerességben István az első vértanú diakónus nevét kapta, hogy a vértanúsági kitartson a hitben. Nyugat-európai szellemben nevelték. Elsajátította a latin nyelvi és irodalmi ismereteket. 996-ban feleségül vette Boldog Gizella bajor hercegnőt, a későbbi második Henrik leányát. 997-ben apja halálakor lépett a fejedelmi székbe. Azonnal szembe került saját lázadó tartomány uraival, s részben családjának tagjaival is, akik a Bizánccal szellemben a római katolikus kereszténységre támaszkodó államszervezést és a nyugati mintájú egyenes ági trónöröklést épp úgy kifogásolták, mint a házassága révén is erősödő német birodalmi kapcsolatokat. 997-ben István az Árpád család legidősebb, a régi öröklési rendszerint trónkövetelő tagjával, Koppány somogyi tartományúrral vívott csatát Veszprémnél. Az országba hívott Vecelin német lovag és társai katonai segítségével győzött. 1003-ban anyjának testvérét, az erdélyi Gyulát, a bizánci kereszténység követőjét fosztotta meg hatalmától. 1028 körül a Maros vidék ura a Bizáncban keresztelkedett Ajton ellenséges uralmának vetett véget. Házassága révén István jó kapcsolatba került az európai uralkodóházakkal, a szász eredetű Liudorf uralkodóházzal, harmadik Otto német római császárral. István a pápától kért a maga számára koronát, és 1000-ben, december 25-én a második Szilveszter pápától kapott koronával és az apostoli egyházszervezés jogával királlyá koronáztatta magát, anélkül, hogy a német-római birodalommal hűbéri viszonyba került volna. Független politikusként szövetséges jó viszonyban volt második Basileos bizánci császárral is, akit személyesen hadba szállva 1014 körül és 1018-ban két ízben is támogatott bolgár ellenes harcában. Ezzel megerősítette és biztosította Magyarország déli határvidékét. 1018 körül szerencsésen harcolt a téken, Boleszláv lengyel fejedelem hatalmi prekvéseit is elárítva. A német birodalommal sógora II. Henrik császár uralkodása alatt került különösen jó viszonyba. 1030-ban ennek utóda, II. Konrád támadást kísérelt meg a nyugati határszélen, melyet István visszavert. Konrád seregét megsemmisítette, és a német Ostmark területére behatolva Bécset is elfoglalta. Belpolitikájában és államszervező munkájában erélyes és bátor volt. 11. század végi életírói ruházták föl az apostoli jelzővel, mert mint az apostolok előzmények nélkül s az apostoli szentszékkel együttműködve teremtette meg Magyarország egyházszervezetét. A püspökségek és vármegyék szervezetét 1000 körül hozta létre. István király alapította 1000-ben esztergomi érsekséget, 2002-ben Kalocsán alapított érsekséget, 1000-ben Veszprém 1009-ben Győr és Pécs és Eger, 1009 körül pedig Erdély, 1030-ban Csanád, valamint Vác püspökségeit. A plébániák alapjait is megteremtette, elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot. Kedves testvérek, mai napon Csajkovszki műveiből válogatunk. Témánk nagyon időszerű, Szent István király. A Szent István király két törvénykönyve maradt fenn. Ezek tanúsága szerint Frank Bajor keresztény mintára alkotta meg törvényei nagy részét, kiegészítve és módosítva helyenként a sajátos helyi viszonyokra. Elsőnek beretett pénzt Magyarországon, igen jó minőségű, messze földön elismert ezüstdénárakot hozott forgalomba, Selmecbánya pénzverő műhelyének megszervezésével. Az idegeneket, ha a település és békés beilleszkedés szándékával jöttek, szívesen látta, őt hívta, különösen a római katolikus hit terjesztésében működő papokat, szerzeteseket, és a templomok építésében közreműködő, főként itáliai kézműveseket. Zarándokházakat alapított Rómában, Ravennában, Konstantinápolyban és Jeruzsálemben. 2018 körül lehetővé tette, hogy Magyarországon keresztül új, biztonságos, szentföldi zarándokút jöhessen létre. Jelentős pénzadományokkal segítette a jeruzsálemi Szent Sír templom és két kolostor újjáépítését. Székhelyén Esztergomban, a királynéi városá alakuló Veszprémben és a király temetkező helyé és törvénylátó helyé váló Székesfehérváron nagy arányú templom, illetve bazilika építkezéseket kezdett. Apjával ellentétben István a római katolikus hitet nem csak politikai meggyőződésből, de belső áttélésből is terjesztette. Lelki életét a legendákban fellelhető nyomok, miszerint misztikus fokon élte. Erélyes, komoly egyénisége nem nélkülözte a bőkerűség, az irgalmas gondoskodás motívumait. Fiának és örökösének, Szent Imre hercegnek intelmeket szerkesztett, melynek műfaja, bensőséges hangja Európában egyedülálló. Levelezett Szent Odilo, Cluny apáttal, már ifjúságában kiváló egyház műveltségű, szentéletű személyiségekkel érintkezett. Lelkiekben és politikai érdeklődése szempontjából is nagy hatással volt rá Szent Adalbert püspök, akit a hagyomány nevelőjeként tart számon. Bár az újabb kutatások szerint csak István felnőtté válása idején tartózkodott rövid ideig Magyarországon. Adalbert tanítványai munkatársai lettek az egyház megszervezésében. Itáliából 1026 előtt érkezett Szent Gellért, István fiának, Imrének nevelője is volt, Spannonhalmán megismert Bencé és Boldog Mort István Pécs püspökévé tette. Szent életű volt István felesége Gizella is. A templomok, kolostorok alapításában társas fia Imre is, akit Istvánnal együtt avattak szentté. A hagyomány István nővére Ágota leányaként ismeri skóciai Szent Margitot. Miután fiát korán elvesztette, közvetlen örökös nélkül maradt. Az Árpád család uralmával elégedetlen tagjai unokaöccse Vazul vezetésével 1031 után összeesküvés szőttek meggyilkolására. István a kísérletet elfojtotta. Vazult megvakítatta, utódául nővére és korán elmúlt velencei Dózse Orseoló Otto fiát, az udvarában nevelkedett Pétert jelölte meg. Halálát közeledni érezvén életművét, a keresztény Magyarországot 1038. augusztus 15-én Szűz Mária pártfogásába ajánlotta szüntelen imáiban. Székesfehérváron az által emelt bazilikában temették el. Kőszarkofágon lelkének csecsemőként való mennybevitele látható. Sírjánál történt gyógyulások után első szlók király Róma jóváhagyásával 1083. augusztus 20-án hazai püspökök tanácsával egyetértésben a szentek sorába iktatta. Szent István ünnepe Magyarországon augusztus 20-a, ez nem István halálának, hanem az ereklyék fölemelésének napja. 1092-ben a szabolcsi zsinat tette munkaszünetes ünneppé. 1625-ben a katolikus rendek kérték a pápától, hogy István és Szent Adalbert miséjét vegye föl az új római misekönyvbe. Zsolozsmáikat a római breviáriuma, hogy az egész katolikus világ számon tartsa és megünnepelje őket. A kérést teljesítve 11. Szent Ince pápa István tiszteletét 1683-ban az egész egyházra kiterjesztette. 1687. augusztus 20-án a világegyházban Szent Bernát ünnepe lett, ezért Istvánt áthelyezték szeptember 2-ára. 1969-ben augusztus 16-ára. Éppen marad jobb kezének ünnepe Magyarországon Szent László király óta május 30-án van. István a kereszténnyé vált magyarság első uralkodója. Ünnepe 1990 óta ismét az ország és nemzet mennyei pátronusának, Istápjának ünnepe. Ugyanakkor egyben a földi és égi kenyérét való hálaadás napja is. A keresztény Magyarországot Szent István két világ határán alkotta meg. Személyében ötvöződik a pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kegyelméből való uralkodói méltóság. Pogán nemzetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Anonymus mondja, hogy álmos szent volt, mert tőle származtak szent magyar királyok. Pogányként is méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az emese szimbólum érteti meg velünk István és az Árpádház feltűnő boldogasszony kultuszát, a nemzet Mária oltalmába ajánlását. Ez a hit magyarázza, hogy a keresztény utódok templomot építettek Árpád sírja fölé. 5. Miklós pápa István Imre és László erekéiből juttatott az aachéni magyar kápolna és a kölni Makkabeus templom számára is. A magyarországi zarándokok imádkoztak előttük, és hatalmas viaszgyertyát ajánlottak föl a bibliai három királyok városában, Kölnben, a magyar három királyoknak is. Münchenben nyilván a kor apokaliptikus török élmények ösztönzésére első Miksa bajor király 1638 körül épített templomot Szent István tiszteletére, mely az 1850-es évek városrendezéséig állt. A müncheni bérkocsisok a búcsúnapod szeptember 2-át ünnepüknek tekintették, és a templomot körül kocsikázták. A szokás egészen a templom lebontásáig virágzott. Mária Terézia 1774-ben lovagrendet alapított István oltalma alatt. A lovagrend nagymestere és a mindenkori magyar király az általa kinevezett előkelő tagok István tiszteletére, a haza és király különös szolgálatára kötelezték magukat. kedves testvérek, szeretnék még szólni Szent Jobbról. Szent István király csodásan épségben maradt jobb kezéről. Szent István testét a halála utáni zivataros időkben az eredeti szarkofágból kiemelték, hogy a fehérvári bazilika padlója alá rejtsék, és ekkor jobb karját levágták. Erekjeként a fehérvári káptalan kincstárába került, és ennek őre, Merkur, a Szent Jobbot eltulajdonította, és családi monostorában, Biharban helyezte el. Erről többen tudhattak, mert 1083-ban a sír fölbontásakor Szent László király Merkurt kitiltotta a sír közeléből, nehogy a szent erekjéből valamit elraboljon. A sír felbontásakor kiderült, hogy a Szent király jobb karja hiányzik. Mikor László 1084. május 30-án a bihari monostorba látogatott, Merkur csodálatos történetet eszelt ki a maga mentségére, és király megbocsátott neki. Sőt, saját fiát, álmos herceget megbízta, hogy a bihari fa monostor helyébe kőmonostort építsen. A monostort s a körülötte kialakuló mezővárost Szent Jobbnak nevezték. Akkor valószínűleg a jobb kezéhez nagyobb karrész is tartozott, mert később leválasztottak róla, és ketté osztották. Az egyik rész Lengyelországba került, és Lembergben, a másik részt Bécsben, a Stefánszkirchében őrzik. A Szent Jobbi monostor a 15. században hanyatlani kezdett, s a Szent Jobbot Székesfehérvárra vitték. 1933-ban már ott volt. Laskai Osvát Ferences tanúsítja, hogy a káptalan kérésére ferencesek vitték el Ragúzába. 1590-ben a domonkosok ezüst erekjetartóba foglalták. 1618-ban leltárba tették, és Szent István koponya erekjével együtt őrizték. Mária Terézia 1769-ben a koponya erekjét, 1771-ben a Szent Jobbot visszaszerezte. A Szent Jobbot 1771 őszén ünnepélyesen Budára hozták, ahol 1777-ig az angol kisasszonyok rendjének gondjaira bízta a királynő. 1865-től az esztergomi főegyházmegye papsága látta el a Szent Jobb őrzését. 1944-ig a budavári királyi palota Zsigmond kápolnájában. A második világháború végén külföldre hurcolták, majd egy amerikai katonai küldöttség közrejöttével visszahozták. 1945-ben a pesti oldalon az angol kisasszonyok templomában őrizték. A püspöki kar határozata alapján 1971-ben a Szent Jobb a budapesti Szent István bazilikába került, ahol a Szent Lipót kápolnában Dominek György tervei szerint emelt zárt tabernákulumban nem látható módon őrizték. Az új és méltó őrzési hely ugyanott készült el 1987. augusztus 20-án Lékai László bíboros érsek végakaratának megfelelően, aki 1985-ben a kápolnát Szent Jobb kápolnává nyilvánította. A Szent Jobb végleges hazatérése után használt első erekjetartóját Mária Terézia készítette. A jelenlegi Lippert-féle díszes, kápolna-szerű gótikus erekjetartó 1862-ben a magyar püspökök megrendelésére készült el. A Szent Jobbot Szcitolszky János bíboros hercegprímás helyezte el benne. A Szent Jobbnak három országjárása volt. Az elsőre Szent István király halálának 900. évfordulóján, 1938-ban a Budapesten május 26-ától 30-áig megrendezett 34. nemzetközi eukarisztikus kongresszust követően került sor amikor Pacelli bíboros legátus a későbbi 12. Pius pápa jelenlétében indult útnak az aranyvonat a Szent Jobbal. A második országjárás Szent István halála 950. évében, 1988-ban történt, amikor valamennyi egyházmegye központja, Pannonhalma és Máriapócs fogadta a nemzeti erekjét. 2000-ben a millénium évében négyszer került sor országjárásra. Kedves testvéreim, a hittanóránk vége felé szeretnék még szólni néhány mondatban, vissza szeretnék térni a hazaszeretet témájához. Itt általában általános értelemben a haza iránti természetes vonzalomról van szó, mellyel a hazát megbecsüljük, javát a sajátjunknak érezzük. Sajátos értelemben erkölcsi erény, mely arra tesz készségessé, hogy a haza boldogulását előmozdítsuk, s érte javainkat, sőt, ha kell, életünket is feláldozzuk. A patriotizmus már a pogány latin kultúrában az emberi viszonyok kiegyensúlyozott megélésének, az egymás alá és fölé rendeltek, uralkodó és alattvalók, szülők és gyermekek, istenek és emberek jó kapcsolatának egyik alapja. Az erkölcstanban a hazaszeretet a jámborság része, az igazságosság társerénye. A negyedik parancsolat kiterjed a hazaszeretetre is. A patriotizmus és a haza szolgálata a hála kötelességéből és a szeretet rendjéből következik. A törvényes hatóságok iránti alárendeltség és a közjó szolgálata megkívánja az állampolgároktól, hogy betöltsék szerepüket a polgári közösség életében. A hazaszeretet a családban megélt szeretet kiáradása az egy hazában élő közösségére. Ezért mondjuk a hazaszerető embert a haza fiának, haza finak és édesnek a hazát. A 19. században a hazaszeretetet szinte a legfontosabb erénynek tartották. A patriotizmus hiánya mutatkozik meg a hellenizmus óta újra meg újra fölbukkanó kozmopolita szellemiségében. Kedves testvéreim, ennyit szerettem volna elmondani Szent István ünnepével kapcsolatban. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét, Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.